hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány célja az, hogy közös erővel gyarapodjon a nemzet, mert csak összefogással teremthetünk csodát, emelte ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Pannon Halmán, a Szent Márton járóbeteg központ fejlesztésének átadóján. Latorcai Csaba elmondta, a kormány célja az is, hogy Magyarország az Európai Unió 5 legélhetőbb országának egyikévé váljon. Ehhez összefogás szükséges, fogalmazott. Felidézte, hogy 2010 óta mintegy 30 ezer milliárd forintot fordított a kormány egészségügyi fejlesztésekre. Megújult 91 vidéki kórház, 54 rendelőintézet, felújítottak és átépítettek 107 mentőállomást. Épült 23 rendelőintézet, 41 mentőállomás, és a Magyar Falu program részeként több mint 600 orvosi rendelő épült fel, vagy újult meg, fogalmazott. Magyarországnak az űrkutatásban való részvétele stratégiai kérdés, a versenyképesség szempontjából ezen a területen fontosabb a valós tudás és a valós kompetencia megszerzése, fenntartása és birtoklása, mint bárhol máshol, hangsúlyozta az űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Ferenc Orsolya szerint nagy befektetési potenciállal rendelkezik az űrkutatás, az Európai Unió versenyképességi jelentése, az úgynevezett Draghi jelentés számos helyen említi a világűrt valamilyen összefüggésben a versenyképességgel. Ferenc Orsolya felidézte, hogy 2018 óta a Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetésével a magyar kormány 5-ször többet fizet be az Európai űrügynökség költségvetésébe, amely az úgynevezett földrajzi visszatérítés elve alapján visszakerül a magyar vállalatokhoz, kutatókhoz, egyetemekhez. Azóta az 50 körüli létszámról 250 fölé nőtt a regisztrált magyar partnerek száma az Európai űrügynökségben. 10 tudományágat érint az a 25-30 kísérlet, amelyekben a Hunor is részt vesz, ebből 25-öt Kapu Tibor űrhajós végez el a nemzetközi űrállomáson, fogalmazott. A héten rendkívüli erejű vihar csapott le Magyarországra. Az első három napon a Magyar Biztosítók Szövetségéhez érkezett kárbejelentések alapján 45.734 lakásban 7.526 millió forint kár keletkezett, ezáltal a lakásokban a vihar átlagosan 165.000 forintnyi kárt okozhatott. A vállalatok, intézmények, önkormányzatok 1700 káreseményt jelentettek be 1.941 millió forint értékben, közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége. Területi megoszlásban a vihar pusztítása kiemelten sújtotta Hajdúbihar, Pest, Szabolcs-Szatmár, Bács-Kiskun, Komárom, Fejér, Békés, Csongrád vármegyéket. Ezeken belül nagy károkat jelentettek egyebek mellett Budapestről, Gyálról, Vecsésről, Debrecenből, Hódmezővásárhelyről, Szegedről, Hajdúszoboszlóról, Vácról, Kecskemétről és Orosházáról is. A kárbejelentések folyamatosak, a kisebb károkat akár 5 munkanapon belül meg tudják téríteni a biztosítók, a milliós nagyságú károk rendezése azonban időt igényel, fogalmaznak. Elérhető a Határtalanul program legújabb pályázata, jelentette be a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban tartott sajtótájékoztatón. Nacsa Lőrinc közölte, az új pályázat keretében olyan legalább 2 éjszakás kirándulásokra lehet pályázni, amelyen minimum 10 tanuló vesz részt. A kirándulásokat Románia, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia vagy Horvátország magyar lakta területeire lehet szervezni, az igényelhető támogatások mértéke utasonként 1 és 7 millió forint között van. Sport. A nyíregyházi Jakab Máté a tavalyi évhez hasonlóan idén is az Észak-Amerikai Profi Kosárlabda Liga, az NBA nyári bajnokságában a Sacramento Kings csapatánál edzősködik. A Magyar Szövetség közösségi oldala szerint a 3x3-as női válogatott szövetségi edzője már meg is érkezett Las Vegasba. A 33 éves Jakab az elmúlt években megfordult Németországban a Bambergnél, az Ausztrál bajnokságban a New Zealand Breakersnél, tavaly óta pedig Völgyi Péter szövetségi kapitány munkáját is segíti a női válogatottnál. Végül az időjárásról. Nagyobb részt derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de kisebb körzetekben lehetnek felhős tájak, és néha még előfordulhatnak záporok, esetleg zivatarok. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 26. részét Varga Tamás olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas, a Három testőr. D'Artagnan az eltelt óra alatt tűvig rágta körmét az idegességtől, fogamos már a körömágyba maradt. A két fekete ruhás fölkelt, köszöntette Aramist és D'Artagnant, s megindultak az ajtó felé. Bazin az ajtóban állt, mindvégig üdvözülten és rajongva követte az eszmecserét, s most fürgén a két egyházi férfi elé rohant, kivette a plébános kezéből a breviáriumot, a jezsuitájéből a misszálét, s tisztelettudóan megindult előttük, hogy szabad járást biztosítson nekik. Aramis a lépcső aljáig kísérte őket, majd nyomban visszatért a folyvás töprengő D'Artagnanhoz. A két jó barát most, hogy eltávoztak a látogatók, egy darabig kínos csendben üldögélt. Aztán nem húzhatták, halaszthatták tovább, az egyiknek meg kellett szólalnia, és mivel D'Artagnan láthatólag eltökélt a barátjának, engedi át ezt a dicsőséget, Aramis végül ezt mondta. Amint látja, visszatértem régi nézeteimhez. Igen, a hatékony malaszta, hogy az imént a főtisztendő úr kifejezte, megtette a magáét. Hó, nem, régi szándékom, hogy visszavonulok. Beszéltem is erről, ugyebár, kedves barátom. Beszélni, de megvallom, tréfának vettem. Tréfálni ilyesmivel ott, D'Artagnan? Hogy a fenében, hát a halállal nem tréfálunk? Rosszul is tesszük, D'Artagnan, mert a halál kapu a mennyország vagy a pokol kapuja. Lehet, de nagyon kérem, Aramis, ne nyaggassuk a teológiát. Úgy hiszem, már a kegyelmednek is elég volt. Én meg kis hián azt a kevés latint is elfeledtem, amit sosem tudtam. Aztán még valamit be kell vallanom. Reggel 10 óta egy falást sem ettem, és most harkas étvágyom van. Már is eszünk, kedves barátom, ám talán tudja, hogy ma péntek. És ilyenkor én nem csak, hogy nem eszem, de nem is láthatok húst. Ha beéri szerény ebédemmel, meghívom, bár igen egyszerű. Egy kis tetragon, vízben főve, meg pár szem gyümölcs. Mi az a tetragon? Kérdezte D'Artagnan nyugtalanul. Spenót, válaszolt Aramis. De uraságot kedvéért tojást is üttethetek rá. Jól lehet ez ugyancsak szabályellenes, mivel a tojás szintén hús, csirke lesz belőle. Nem valami dús lakoma, de annyi baj legyen, a kegyet társaságáért elviselem. Köszönöm az ön feláldozást, szólt Aramis, ha testének nem is, lelkének minden bizonnyal hasznára válik. Egy szóval, Aramis, mindenképpen belép az egyházi rendbe. Mit szólnak majd barátaim, mit szól Trévi úr? Azt mondják, majd cserben hagyta a zászlót, efelől biztos lehet. Belépek, az nem helyes kifejezés. Visszalépek. Éppen fordítva, az egyházat hagytam cserben a világért. Hiszen tudja, milyen erőszakot tettem magamon, amikor felöltöttem a testőrzubbonyt. Egy szót sem tudok semmiről. Nem tudja, miért hagytam ott a szemináriumot? Nem én. Hallgassa meg hát a történetem, különben is az írás arra int, tegyetek bűnvallomást egymásnak. Én kegyednek most bűnvallomást teszek, D'Artagnan. Én pedig előre megadom a feloldozást, ne mondja, hogy rossz ember vagyok. Szent dolog ez, barátom, ne tréfáljon vele. Beszéljen, hát hallgatom. Tehát 9 éves korom óta bennéltem a pap neveldében. 3 nap hiány 20 éves voltam, papnak készültem, ez volt a sorsom. Az egyik estét szokásom szerint egy ismerős házban töltöttem. Szívesen jártam ide, hisz ne is tegyen szemrehányást, az ember fiatal és gyenge. A szentek életét szoktam felolvasni a ház úrnőjének. Akkor is éppen ezzel töltöttem az időt. Hirtelen anélkül, hogy bejelentették volna, egy tiszt lépett a szobába. Nem tetszett neki, hogy ott vagyok. Történetesen akkor este Judit történetének egyik részletét fordítottam le franciára, és versemet átnyújtottam a hölgynek, az pedig kitüntetett bókjaival, és vállamra hajolva még egyszer elolvasta velem a költeményt. A kissé tagadhatatlanul bizalmas helyzetet a tiszt sérelmesnek találta. Egy szót se szólt, de amint távoztam, utánam jött, és így szólított meg. Abbé úr szereti a magyarófa botot? Nem tudom, uram, feleltem. Sose kóstoltam, eddig még nem mertek megkínálni vele. Jól van, abbé úr. Én csak annyit mondok, ha még egyszer beteszi a lábát ebbe a házba, majd én megkóstoltatom kegyeddel. Úgy hiszem, megijedtem. Ugyancsak elsápadtam. Úgy éreztem, reszket a térdem. Válaszolni akartam, de nem tudtam. Egy szó sem jött ki a torkomon. A tiszt várta a választ, és amikor látta, hogy hiába, a szemem közé nevetett és sarkon fordult. Ő visszatért a házba, én meg a pap neveldébe. Jófajta nemes vagyok, forró a vérem, talán már észrevehette, kedves D'Artagnan. A sértés irtóztató volt, s jól lehet, a világ mit sem tudott róla, éreztem, milyen elevenül él a szívemben, és rágódik a lelkemen. Közöltem feletteseimmel, hogy még nem készültem föl eléggé a felszentelésre, s a szertartás kérésemre egy esztendővel elhalasztották. Fölkerestem Párizsban a legjobb vívómestert, megállapodtam vele, hogy naponta vívóleckét veszek, és egy éven át minden nap eljártam hozzá. Aztán egy év múlva, pontosan azon a napon, amikor megsértettek, szögre akasztottam a csuhát, tetőtől talpig lovagnak öltöztem. Egy ismerős hölgy éppen bált adott, tudtam, hogy ott lesz az én emberem is, és elmentem a bálba. A Szabad Polgárok utcájában volt, nem messze a Forsztól. Csak ugyan meg is találtam a tisztet, melléje léptem, s miközben épp egy szerelmes románcot énekelt, és gyengét pillantással csüggött az egyik hölgyön, nyersen félbeszakítottam dalát a második szakasz közepén. Uram, szóltam hozzá, megtiltja-e még, hogy betegyem a lábam abba a bizonyos Pogány utcai házba? Megkínál-e még magyarófabottal, ha történetesen ellenszegülök? A tiszt csodálkozva nézett rám, aztán így szólt. Mit óhajt, uram? Én kegyedet nem ismerem. Én vagyok az abbécska, válaszoltam, aki a szentek életét szokta felolvasni és versbe szedni Judit történetét. Úgy, most már emlékszem, felelte hegykén a tiszt. Nos, mit óhajt? Szeretném, ha szentelne rám egy kis időt, és elkísérne egy rövidke sétára. Holnap reggel, ha óhajtja, ezer örömmel. Ne holnap reggel, nagyon kérem, hanem azonnal. Annyira fontos, rendkívül fontos. Akkor gyerünk, mondta a tiszt. Hölgyeim, ne zavartassák magukat, már is itt vagyok, befejezem a strófát, csak megölöm ezt az urat. Távoztunk, visszakísértem. A Pogány utcába, éppen oda, ahol egy évvel ezelőtt ugyanebben az órában olyan cifrabókkal tisztelt meg. Isten ilyen sütött a hold, kardot ragadtunk, és az első összecsapásnál leterítettem. Halott volt. A fenét, szólt D'Artagnan. A hölgyek persze, folytatta Aramis, hiába várták dalos lovagjukat, és amikor megtalálták a Pogány utcában alaposan keresztül lyukasztva, mindjárt arra gondoltak, én intéztem el, és nagy botrány kerekedett. Így aztán átmenetileg kénytelen voltam lemondani a reverendáról. Ekkoriban ismerkedtem meg Athossal és Porthossal, aki a vívó leckéimen kívül is megtanított néhány mestervágásra. Ők kette rábeszéltek, kérjek testőrkardot a királytól. Atyám Arra ostrománál esett el, a király nagyon szerette és teljesítette is kérésemet. Szóval érti már, miért ütött az óra a mai napon, hogy visszatérjek az egyházi rend kebelébe. Miért éppen ma? Miért nem tegnap vagy holnap? Mi történt, hogy épp a mai napon forgat a fejében ilyen sötét gondolatokat? Megsebesültem, kedves D'Artagnan, s én Isten ujját látom ebben. Megsebesül? Ne, hiszen már csak nem meggyógyult, s mérget veszek rá, hogy ma nem a sebétől szenved mindenek fölött. Hanem? Kérdezte Aramis, és elpirult. A szíve mélyén van a seb, Aramis. Az sajog, az vérzik igazán, női kéz ejtette. Aramis szeme akaratlanul is megvillant. Ó, szólalt meg, és színlelt közönnyel leplezte felindulását. Hallani sem akarok ilyesmiről. Mit törődöm én ezzel? Mit nekem szerelmi bánat? Vanitas vanitatum. Azt hiszi, talán tótágost áll az eszem. Ugyan kiért? Valami grizettér vagy szobalányért, valami vidéki kaszárnya tündérért. Fúj! Bocsásson meg, kedves Aramis, azt hittem nem így alant csapong. Nem így alant? Hát ki vagyok én, hogy magasabbra törjek? Vékony pénzű hitvány szegény testőr, megutáltam a szolgasorcsa, világban nem lelem helyem. Aramis, Aramis! Kiáltott fel D'Artagnan, és két kedve pillantott barátjára. Porból vétettem, és porrá leszek. Az élet csupa megaláztatás, csupa fájdalom, folytatta elkomorulva. Szeretnénk magunkat hozzákötni a boldogság szekeréhez, de minden fonal sorra szakad, főleg az aranyfonal. Hely, kedves D'Artagnan, folytatta. Meglehetősen kesernyésen csengett a hangja. Higgyen nekem! Titkolja el gondosan, ha megsebesült. A boldogtalanok végső öröme a hallgatás. Eszébe ne jusson elárulni bárkinek is, ha fáj valamie. A kíváncsiság úgy habzsolja könnyeinket, mint szarvasvérét a legyek. Kedves jó Aramis, szólt D'Artagnan, és ezúttal ő sóhajtott hatalmasat. Sajnos, amit elbeszél. Szórul szóra az én történetem. Hogyan? Igen, igen, szerettem egy asszonyt, imádtam, s kitépték karjaimból. Nem tudom, hol van, nem tudom, hova vitték, talán rab, talán már nem is él. De legalább annyi vigasza van, hogy nem önszántából hagyta el, és csupán azért nem tud róla, mert nem szabad érintkezniük, én pedig, kegyet pedig, semmi, tért ki Aramis, semmi. Szóval mindörökre elbúcsúzik a világtól, ez a szándéka, szilárd elhatározása? Mindörökre. Ma még jó barátom, kegyed D'Artagnan, holnap már csak árnyék számba veszem, sőt, még annyiba se. És a világ, nos, a világ nekem már csupán sírkamra, semmi egyéb. Az áldóját egészen elszomorít. Mit tehetek? A hivatás hangja szólít, magával ragad. D'Artagnan elmosolyodott, de nem válaszolt. Aramis folytatta. Pedig szerettem volna, ha elbeszélgettünk még kegyedről, barátainkról, amíg valami ide köt a világhoz. Én pedig, szólt D'Artagnan, szerettem volna, inkább kegyedről beszélgetünk, de amit látom, mindentől elszakadt. A szerelemre csak legyint, egy-egy jó barát csak annyi a szemében, mint az árnyék, a világ csupán sír, kamra, semmi egyéb. Bizony, majd meglátja, szólt Aramis, és megint sóhajtott. Ne is feséreljük rá a szót tovább, felelte D'Artagnan. Legjobb, ha elégetjük ezt a levelet is. Nyilván amúgy sem egyéb, mint újabb híradás a kis Grizet vagy a szobalány csapodárságairól. Micsoda levélről beszél, pattant fel Aramis. A lakására érkezett, miközben úton voltunk. Nekem adták át. Kitől jött? Hát biztosan a kis hírszemű szobalány vagy a kétségbeesett Grizet írhatta. Talán éppen Chevreuse asszony szobalánya, aki úrnőjével együtt volt kénytelen turba visszatérni. Nagyzásból illatos papírra vetette sorait, és hercegnői koronával pecsételte le a borítékot. Miket beszél? Úgy látszik, elvesztettem, szólt csúnyin a fiatalember, miközben úgy tett, mintha keresni. Még jó, hogy a világ csupán sírkamra, az emberek, s ennek folytán az asszonyok is csupán síri árnyak, s milyen jó, hogy Aramis fütyül a szerelemre. D'Artagnan, D'Artagnan, kiáltott fel Aramis, az életemre törsz. Na végre megtaláltam, mondta D'Artagnan, azzal előhúzta zsebéből a levelet. Aramis rávetette magát, kitépte kezéből a papírost, és már is olvasta. Nem, falta a szemével, arca sugárzott. Ha jól látom, a szobalány ugyancsak mesterien forgatja a tollat, szólt hanyagul az alkalmi postás. Köszönöm, D'Artagnan, kiáltotta Aramis, mint aki eszét vesztette. Vissza kell térnie turba. Nem csalt meg, hát még most is szeret. Jó barátom, hadd öleljelek szívemre, ezt nem élem túl, ahogy boldog vagyok. És a két jó barát táncra perdült Szent Krizosztom megszentelt sorai körül. Miközben csizmasarkuk szilajon kopogott a dolgozat lapjain, meg szerte hultak a padlón. E pillanatban lépett be Bazin a salátával és a rántottával. Pusztulj, nyomorult, kiáltotta Aramis, és fejéhez vágta papi fövegét. Takarodj oda, ahonnan jöttél, vidd magaddal ocsmány főzeléked és ezt a förtelmes tojáslepényt. Spékelt nyulat ide hízott, kappant, fokhagymás, üricombot, és 4 butélia burgundit. Bazin csak bámult a gazdájára, nem tudta mire vélni a hirtelen változást, aztán mélabúsan belecsorgatta a rántottát a spenótba, a spenótot pedig a parketra locsolta. Most szentelje hát életét a királyok királyának, mondta D'Artagnan, ha annyira szeretné megajándékozni valamivel. Noni nutile desiderium in oblatione. Vigye el az ördög a latin tudományát, kedves D'Artagnanom, ígyunk kutya teremtette, ígyunk frissen, de sokat, és közben elmondja, mi újság Párizsban, a házunk táján. Most már csupán Athos kell előkerítenünk, mondta D'Artagnan a poraiból megélemedett Aramisnak, miután tájékoztatta mindarról, ami utazásuk óta a fővárosban történt, s miután a remek ebédtől egyikük egész latin dolgozatát, másikuk minden fáradtságát elfeledte. Azt hiszi, valami baj történt? Kérdezte Aramis. Athos oly higgadt, oly bátor és oly ügyesen bánik a karddal. No persze, Athos igen bátor és ügyes, magam is nagyon jól tudom, azonban én már jobb szeretem, ha lándzsa kopog a kardamon, nem pedig husánk. Attól félek, Athosnak ugyancsak ellátta a baját a ripők, szolgahad. Ha a cseléd ütni kezd, üt, mint a bolondóra, és nem hagyja abba egy hamar. Ezért megvallom, szeretném, ha minél hamarabb tovább mehetnénk. Igyekszem elkísérni, szólt Aramis. Bár alig hiszem, hogy nyerekbe szállhatnék. Látja ott azt a korbácsot a falon? Tegnap megszírogattam vele a hátamat, de úgy fájt, hogy kénytelen voltam félbehagyni a kegyes testgyakorlást. Szó, ami szó, kedves barátom, öregapám se látta, hogy a puskagolyó nyomát bikacsökkel orvosolják, de hát beteg volt kegyed, s a beteg fejben ingadozik az ész, ezt mentségére írom. Mikor indul? Holnap hajnalban. Pihenjen egy jót még ma éjszaka, és holnap, ha bírja, együtt vághatunk neki az útnak. Viszontlátásra tehát holnap, szólt Aramis, mert ha vasból van is, nyilván szükségét érzi egy kis pihenésnek. Amikor D'Artagnan reggel benyitott Aramishoz, barátját az ablak mellett találta. Mit látod a kint? Kérdezte D'Artagnan. Ej, az áldóját! Micsoda remek három lovat tartanak kantáron ott az istálló fiúk! Bámulatos! királyi szórakozás lehet ilyen paripák hátán lovagolni. No hát, kedves Aramis, könnyen része lehet ebben a szórakozásban, mert az egyik ló épp uraságodé. Eha, melyik? Akármelyik a három közül, én egyikhez sem ragaszkodom. A drága ló takaró is az enyém. Természetesen. D'Artagnan, most bolonddá tart, aztán meg ki nevet. Amióta francia beszél, nem nevettem ki. Az aranyos nyeregtáska, a bársonyhúzat, az ezüstszöges nyereg szintén az enyém. Egytől egyig épp úgy, mint ahogy a másik ló, amelyik nagyban toporzékol, az enyém. A mellette lévő pedig, amelyik éppen táncol, átoszé. Az angyalát, három isteni bestia. Örülök, hogy kedvére valók. Ha nem tévedek, a királytól kapta ajándékba. Nem is a bíborostól annyi szent, de ne törődjék vele, kitől kaptam. Írje be annyival, hogy a három közül az egyik kegyedé. Azt választom, amelyiket a vörös hajú lovász vezeti. Remek! Hej, uramisten, kiáltott fel Aramis, szinte már a vállam se fáj, a 100 golyót cipelnék is az irhámban, akkor is a nyergébe szállnék, Istenemre, gyönyörű kengyel, ahó, Bazen, gyere ide tüstént! Bazen komoran, vágyattan állt meg a küszöbön. Kardot fényesíts, hozd rendbe a kalapom, köpenyt porolj, pisztolyt tölts, mondta neki Aramis. Az utóbbi parancs fölösleges, szólt közbe D'Artagnan, a nyeregtáskában töltött pisztolyokat talál. Bazen felsóhajtott. Nyugalom, Bazen mester, nyugalom, mondta D'Artagnan. Bármi sorsban él is az ember, a mennyek országát mindenképp elnyerheti. De mikor már olyan jó teológus volt a gazdám, mondta Bazen, és kis híján könnye is kicsordult. Püspök is lehetett volna, sőt, talán bíboros is. Ugyan már, kedves Bazen, nagyon kérlek, gondolkozz egy kicsit. Mit számít, ha egyházi ember valaki? Azért annak is kell menni a háborúba. Amit látod, a bíboros úr is részt vesz minden hadjáratban, fejébe húzza a vaskalapot, szibeli az alabárdot, és Nogaré de Lavalettúr, az neked senki? Ő is bíboros ám? De kérdezz csak meg az inasát, hányszor csinált neki tépést? Ó, jaj, sóhajtott Bazen, tudom én, uram, tudom, minden a feje tetején áll ebben a mai világban. Ekközben a két fiatalember meg a szegény inas leért az udvarra. Tartsd a kengyed, Bazen, szólt Aramis. És Aramis szokása szerint kecsesen, könnyedén szökött a nyeregbe, ám alig fordult szökkelt egy-kettőt a lemes állat lovasa, oly tűrhetetlen fájdalmat érzett, hogy elsáppadt és megingott. D'Artagnan számított erre a lehetőségre, és egy percre sem tévesztette szem elől bajtársát, melléje ugratott, átkarolta, majd a szobájába kísérte. Nincs semmi baj, kedves Aramis, ápolja magát tovább, mondta neki. Majd egyedül nyomozok tovább Athos után. Kegyedet ugyancsak kemény fából faragták, válaszolt Aramis. Csak szerencsém van, ez a titkom, de mivel tölti napjait, amíg ismét találkozunk? Remélem vége a szócséplésnek az áldozásról, meg a papok ujjairól, nem igaz? Aramis elmosolyodott. Verset írok, szólalt meg. No persze, illatos versikét. Akár csak Sevrőz asszony szobalányának levélpapírja illatozna. Vigasztalóul tanítsa meg Bazent a prozódiára. Ami a lovat illeti, szoktassa magát apránként a gyakorlatozáshoz, minden nap lovagoljon egy kicsit. Efelől nyugodt lehet, szólt Aramis. Mire visszatér, együtt tügethetünk. Elköszöntek egymástól. D'Artagnan a fogadósné és Bazen figyelmébe ajánlotta barátját, s 10 perc múlva már az Amieni úton poroszkált. Hogyan találja meg Athost, és vajon megtalálja-e? Válságos pillanatban szakadtak el egymástól, talán ott is hagyta a fogát. D'Artagnan homlokát e gondolatra gond felhőzte be. Fiatal barátunk nem állhatta meg, hogy fel ne sóhajtson olykor-olykor, halkan dörmögve bosszút esküdött. Athos volt jó barátai közt a legidősebb, és ennek folytán ízlésben, vonzalmaiban látszólag ő állt tőle a legtávolabb. És mégis ezt a nemes férfiút szerette a legjobban. Athos külseje választékos volt, világias, nagy jellemének villámsugarai kikicsaptak a félhomályból, melybe önként visszavonult. A kedély hullámzásait hírből sem ismerte, tehát keresse sem találhattak volna nála jobb cimborát. Férfias, mindig elevenbe találó jókedv jellemezte. Bátorságát vakmerőségnek hihették volna, hanem a legpáratlanabb hidegvérből fakad. Ez a tömérdek jó tulajdonság nem csupán nagyra becsülést, nem csupán jó barátságot váltott ki D'Artagnanban, hanem ennél is többet, csodálatot. Igen, Athos, amikor egy-egy nap jó kedvében volt még Trévi úrral, az elegáns nemes udvaronccal is előnyösen állt az összehasonlítást. Közepes, de bámulatosan jól formált és arányos termette olyan erőt adott neki, hogyha időnként összemérte erejét Portosszal, nem egyszer visszavonulásra késztette az óriás testőrt, akinek testi ereje közmondásossá vált bajtársai között. Pillantása átható, orra egyenes, állát, mint a Brutusról mintázták volna. A nagyság és a báj megfoghatatlan hangulata lengte be. Keze anélkül, hogy ápolta volna, a kétségbeesés szélére sodorta Aramiszt, aki cseppet sem fukarkodott a kézápolásban, a mandula krémmel s az illatos olajjal. Hangja telten és egyben dallamosan csengett. Egészbe véve volt valami megfoghatatlan Athosban. Hiába húzta össze magát, hiába burkolódzott szintelenül félhomályban. Legkisebb dolgán is kiütközött szinte önkéntelenül, mennyire ismeri a világot s az előkelő körök szokásait, mennyire megszokta az úri életet. Ha vacsorát kellett rendezni, annak sem volt Athosnál nagyobb mestere. Valamennyi vendéget a megfelelő helyre ültette, tudta, milyen rang illeti ősei vagy saját érdeme szerint. Ha heraldikára terelődött a szó, Athos a királyság valamennyi nemes familiáját ismerte. Tisztában volt családfájukkal, rokoni kapcsolataikkal, címerükkel és címerük eredetével. Otthonosan mozgott az etikett fortélyos apróságaiban, tudta, milyen jogok illetik a nagybirtokosokat, kisújjában volt a vadászat meg a solymászat, s amidőn egyszer erről a nagyművészetről beszélgettek, még 13. Lajost is elkápráztatta, jól lehet a király mesteri vadász és solymász volt. Tökéletesen lovagolt, tökéletesen bánt a fegyverekkel, mint valamennyi főnemes ekkoriban. Ráadásul olyan alapos nevelésben részesült, még a skolasztikus tudományok terén is, ugyancsak ritka jelenség a kor nemesei közt, hogy valahányszor Aramis lehullatott egy-egy morzsát latin tudományából, Portos pedig úgy tett, mintha értené, hát az mindig elmosolyodott. Barátai legnagyobb ámulatára 2-3 ízben még az is megesett, hogy amikor Aramis nyelvtani hibát ejtett, kiigazított egy-egy igeidőt vagy főnévragot. Ezen felül bár olyan században élt, amikor a katonaféle nem sokat teketóriázott a vallás meg a lelkiismeret kérdéseiben, amikor a szerelmes fittyet hányt a mai napság divatos szigorú tapintatnak, a nincstelenek meg a 7. parancsolatnak, Athos becsületét soha nem érhette gáncs. Egy szóval mindenképpen rendkívüli férfi volt. És mégis ez a nemes jellem kiváló alkacsiszolt lény szinte észrevétlenül süllyedt a merőben anyagi lét felé, amint az öregek süllyednek a testi-lelki szenilitásba. A kisemmizettség óráiban, és elég sűrűn sorakoztak az ilyen órák, Athos lényében minden fény kihúnyt, minden tündöklése szinte mélységes éjszakába hult. És ha a félisten szerte omlott, ami belőle megmaradt, embernek is alig volt nevezhető. Fejét lehorgasztotta, tekintete megfakult, nyelve kuszán nehezen forgott. Hosszú órán át bámult a boros palackot és poharát vagy grimót, aki megszokta már, hogy egyetlen intésre kövesse parancsát. Olvasott gazdája kifejezéstelen szeméből, és tüstén teljesítette minden gondolatát. Ha ilyenkor ült össze a négy jó barát, Athos kínos keservesen nyögött ki egy fél szót, csupán ennyivel járult hozzá a beszélgetéshez. Viszont egymaga négy helyett ivott, ám az ital meg se látszott rajta, mindössze a szemöldökét ráncolta jobban a szokottnál, és mélyebbre süllyedt a szomorúságba. Ismerjük D'Artagnan éles elméjét, fürkésző hajlamát, de eddig még ő sem tudott magyarázatot adni erre a fáradtságra, nem tudta kitapasztalni, mi váltja ki, bárhogyan furdalta is oldalát a kíváncsiság. Athos sosem kapott levelet, Athos semmit sem tett úgy, hogy barátai ne tudtak volna róla. Azt sem állíthatjuk, hogy borús hangulatát az ital idézte fel, hisz inni is csak azért ivott, hogy leküzdje mél a búját, de a gyógyszer, mint említettük, csak súlyosbította a bajt. Elborult kedély állapotát nem is a kártya okozta, e tekintetben Portosnak teljességgel ellenlábasa volt. Portos énekkel, káromkodással kísérte a forgandó szerencse változásait. Athos mindig közönyös maradt, akár vesztett, akár nyert. Megesett, hogy egyetlen este 1000 aranyat nyert a testőrök társas körében, majd az egészet elvesztette, sőt meg is tetézte aranyveretes parádés kardüvével. Aztán visszanyerte az 1000 és még 100 lajos aranyat ráadásul. De közben meg se rezdült szépen ívelt szemöldöke, meg se fakult kezén a bőrsejmes csillogása. Társalgás közben továbbra is nyugodtan, kellemesen csengett a hangja, mert akkor este fölöttébb kellemesen társalkodott. Azt sem mondhatnánk, hogy a légköri változások miatt komorult el olykor az arca, mint angol szomszédainknak, mert Méla buja többnyire a legszebb évszakban súlyosbodott. Athos életében június-július volt a két legszörnyűbb hónap. A jelenben semmi sem búsította, ha a jövőt emlegették, megvonta a vállát. Múltjában rejlik hát a titok. Erről hallott is néhány homályos célzás D'Artagnan. Egész személyében volt valami titokzatos, és ez még nagyobb érdeklődést keltett iránta, hiszen bárhogy lerészegedett is, szeme, szája semmit el nem árult, hiába fogták vallatóra a legügyesebb kérdésekkel. Szegény Athos, töprengett D'Artagnan, talán már nem is él, méghozzá az én hibámból, mert én rántottam magammal olyasmibe, aminek nem tudja az okát, sosem ismeri meg a következményét, és nem lát belőle semmi hasznot. Nem is számítva azt, uram, felelte Planché, hogy valószínűleg nekik köszönhetjük az életünket. Tetszik emlékezni, mit kiabált? Oldjatok kereket, D'Artagnan, engem lefognak! És amikor kilőtte minden pisztolyát, micsoda pokoli zenebonát csapott a kardjával, mintha legalább 20 ember vagdalkozott volna, sőt, 20 veszett ördög! Ez a beszéd ugyancsak felszította D'Artagnan buzgalmát. A fiatalember megsarkant húztalovát, bár annak semmi szüksége nem volt bíztatásra, és most még sebesebben vágtatott lovasával.
Elhangzott Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 26. része, felolvasta Varga Tamás. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Hesz Attila pálos szerzetes a magyarországi szentvérkultuszról beszél.
Nemrég olvastam egy dolgozatot, egy tudós embernek a dolgozatát, aki azt próbálta bizonygatni, és egyébként logikusan és jól fölkészülten, amit a barokk kori pálos történetírók még egyöntetően vallottak. Nevezetesen azt, hogy esztergomi Boldog Özséb az nem alapítója a pálos rendnek, hanem a magyar remeték összegyűjtője. Azért mondjuk, hogy a magyar remeték összegyűjtője, mert magától Gyöngyösi Gergelytől tudjuk, hogy nem ő volt Magyarországon az első remete, még csak a Pilisben sem, hanem az igaz, hogy ő alapított legalább egy, de valószínűleg két kolostort is, ez pedig a Pilis Szentlélek és a Pilis Szent Kereszti, és ezek az 1290-es években, 1300-as évek legelején tömörülnek szövetségbe, kolostori szövetségbe, és alakul ki a remete kolostorok szövetségéből a pálos szerzetes rend, és maga ez az elnevezés először 22. János pápának 1322-ben kiadott oklevelében bukkan fel, ahol először nevezik pálosoknak a magyarországi remeterendnek a tagjait. Előtte a főkolostorról keresztúri, ugye a Szent Kereszt kolostor, tehát keresztúri remetéknek hívták őket, és van egy bizonyos kolostor felsorolás Pál veszprémi püspök 1263-ban kiad egy oklevelet, ami 7 remete kolostort sorol fel, és ezek közül az első Pilup-sziget. Nagyon sokáig ezt a megfogalmazást, hogy Pilup-sziget, nem tudták hová tenni a történészek. Volt, aki a Pilis-sziget félreírásának értelmezte, és emiatt a Pilisben keresték ezt a kolostort. A különféle varga betűket nem mondom el a megfejtéshez. A jelenlegi tudásunk szerint Rév Fülöp, Balatonparti község, északi parti községnek van egy olyan nevű helye, hogy Sziget. És amíg nem építették meg a vasútvonalat, ez a Sziget nevű településrész ez valóban magas vízállás esetén szigetként emelkedett ki a környezetéből, tehát víz vette körül a Balatonnak a vize. A Pilup pedig egy jól megfejthető dolog, az a név, hogy Fülöp, az mindenkinek ismerős. Most ennek az eredeti latin változata az Filip, vagy Filippus, hogyha teljes szót mondjuk, és ez került be Pilip, illetve Pilup alakban a magyar nyelvbe a 11.-12. században. És valamivel később még azért ezt az alakot használták, és így lett Pilup sziget, vagyis Fülöp szigete, hogyha a mai magyar nyelv szerint ejtjük ki. És ez az első kolostor időben, ezt ugyanis 1221-ben a helyi földesúr, bizonyos Szól ispán alapította. A mecseki kolostor 1225 körül Bertalan püspöknek az alapítása. És csak idővel, valamivel később keletkezik a Sátoraljóújhelyi Szent Egyed remeteség, amiből majd Sátoraljóújhelyi Szent Egyed pálos kolostor lesz. És nem az utolsó a sorban, de Boldogözséb kolostora a Pilisben 1263 előtt minden bizonnyal nem keletkezett. 1270-es dátumában Özséb halálának, de a dátumában nincsen okunk kétkedni, ezért jelenleg az a föltevés, hogy 1263 és 1270 között szerveződött meg a Boldogözséb által fölállított Pilis Szent Kereszti kolostor, amely nem azonos egyébként a hasonló nevű községgel. Ha megnézzük az európai remetéknek a történetét, nevezetesen a portugálokét, de azt most nem akarom nagyon taglalni, mert akkor lelövöm egy másik előadásnak a témáját. Hasonló bizonytalanságokat találunk, pedig 100 évvel később indulnak el a portugál remeték, és azok a barokk időben készpénzként és nagyon megbízható adatokként közölt nevek, amiket a portugálokkal kapcsolatban közölnek, azok lassan kiderülnek, hogy valóban úgy volt, ahogyan azt a 18. századi barokk történetírás ismerte, ha nem is teljesen ugyanabban az alakban, mert azért ők is egy picit próbáltak egyszerűsíteni és gondolkozni, hát nem mindig a dolgoknak a javára. Ugye, mert van, amikor az egyszerűség, vagy az egyszerűségre törekvés, vagy az egyszerűsítés az az igazság elfedését eredményezi. Ezért kell nekünk a Szentlélek, aki az egyszerűségnek a lelke is többek között, és nem az egyszerűsítésnek. Térjünk rá a Szentvér tiszteletére. Azt tudjuk, hogy az Anya Szent Egyházban az oltári szentséget az Úr Jézus alapítja. Az utolsó vacsora, ahol kijelenti, hogy ez az én testem, ez az én vérem, amely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Az egyház kezdettől fogva úgy érti ezt, hogy a Szent Misében Krisztus testét és vérét változtatjuk át, és az átváltoztatás következtében a kenyér és a bor színe alatt, így mondja a tomista filozófia, valóságosan jelen van a teljes Krisztus. Ugorjunk egy nagyot, 13. századnak a közepe. Ismerjük Lüttichi Szent Juliannának a látomását. 1264-ben ezt ismeri el a Szent Atya IV. Orbán, és ő fogja majd jóvá hagyni az Úrnapját. Amit még Krisztus szent teste ünnepének mondanak, és majd július 2-ára kerül, megszabott dátumra, Krisztus szent vérének az ünnepe, és 1969-ben a II. Vatikáni zsinatot követő rendelkezések meghozatalakkor vonják össze a két ünnepet Krisztus szent teste és vére ünnepévé, aminek megmarad az Úrnapja elnevezése. A 13. században a különféle eretnek mozgalmak hatására elkezdik gyanítani, vagy legalábbis elterjed az a nézet, hogy csak akkor veszi magához a hívő a teljes Krisztust, hogyha mindkét szín alatt áldozik. Ez lesz majd a huszita mozgalomnak valamivel később az egyik fő tanítása. És ezzel szemben fogalmazza meg a katolikus egyház a maga hitét, amelyet kezdettől fogva vallunk, de azt tudjuk, hogy a hittételeink azok általában úgy kerülnek megfogalmazásra, hogy valaki elkezdi tagadni az adott hittételt, és utána az egyház kényszerítve érzi magát, hogy a hitünket szabatosan megfogalmazzuk. Bécsi Magyar Szemináriumnak a rektora mondta, van egy hittétel, ami nincs benne a Denzingerbe. Mondom, melyik az? Clerici sunt latrones. A kispapok nagy gazemberek. De mivel ezt a tételt még senki sem tagadta, ezért ez nincs benne a Denzingerbe, az egyház dogmatikai könyvébe. Hát ugye Jézusnak a testét azt még elfogadták, még a husziták is, hogy az az ostyában benne van. De azt mondták, hogy Jézus vére, hogyha a teljes Jézust akarjuk venni, akkor külön kell vennünk a vért. A husziták elsiklottak a Szentmisének egy apró mozzanata fölött, amire majd 12. Pius pápa fogja kijelenteni, hogy a Szentmisében az jelképezi a feltámadást, ez pedig amikor a szent áldozás előtt, tehát már úrfelmutatáson túl vagyunk, mi atyánkon is túl vagyunk, akkor a pap megtöri az ostyát, és az ostyának egy kicsiny darabkáját bele ejti a kehelybe. Na most, mivel a test és a vér itt egyesül újra, ezért 12. Pius pápa azt mondja, ez a feltámadásnak a jelképe a Szent Misében. Hiszen az úrfelmutatáskor külön mutatjuk föl a szent testet és a szent vért, és azt tudjuk az élettanból, hogy ha a test és a vér elválik egymástól, az a halált jelenti. Így jelenik meg a Szent Misében, az úrfelmutatásban Krisztus halála. Külön van a test, külön van a vér. De áldozáskor már együtt van. Ezért van az, hogy a görög katolikus testvéreink egyszerre a borba bemártott apró partikulát, kenyérdarabkát veszik magukhoz, ők így áldoznak. Az egyház azonban megfogalmazta, hogy mindkét szín alatt, tehát külön-külön a színek alatt is a teljes, feltámadt Krisztus van jelen. A régi katekizmusban úgy volt, az oltári szentségben mindkét szín alatt, de a színek alatt külön-külön is a teljes, feltámadt Krisztus van jelen. Na most, hogy lesznek szent vércsodák? Hát úgy, hogy ezt azért nem mindegyik pap hitte el. Kétkedett a lelkében. És ezek a kétkedő papok bizony a szent misében kaptak jelet. Ilyen a bolszénai oltári szentség csoda, ahol ugye a pap kétkedett, hogy a kehelyben az ő szavaira a bor az valóban Krisztus szent vérévé változik, és amikor ez a kételyek megjelentek benne, akkor oly bőségesen buzgott a szent vér a kehelyben, hogy magára a korporáléra is kicsordult, és az üdvözítő arcképének a mását vette föl a kicsorduló vér. Az, amit úgy ismerünk, hogy Veronika kendője, nagyjából egy olyan képet képzeljünk magunk elé. Ez az egyik első szent vércsoda. És a 14. és 15. században, tehát ugye az 1300-as évek vége, Nagy Lajos király már meghal, luxemburgi Zsigmond veszi át Magyarország trónját, és Zsigmond király idejében kezdenek a magyarországi szentvér kegyhelyek kialakulni. A bolszénai csodához hasonló kegyhelyünk a történelmi Magyarország területén csupán egy van, ma Horvátország, Ludbreg, ahol 1410-es években a helyi kastélynak a kápolnájában misézett egy atya, és hasonló kételyek gyötörték, mint ezt a bolszénai atyát, és ugyanúgy válaszolt az ég az ő kételyeire, tehát nagy mennyiségű vérré vált a bor a kehelyben. Ez az illető pap annyira megijedt, mivel nem volt tanúja az eseménynek, hogy a kápolnának az egyik mélyedésében, ugye ott a középkorban azért a vakolatot annyira nem ismerték még, elrejtette, úgy, ahogy volt. És a halála idején, ami egy 10-15 évvel később következett be, akkor a gyóntatójának bevallotta, hogy hát ez is ez történt vele, és a ludbregi kastély kápolnájában itt és itt, ott kell legyen az Úr Jézus vérével a kehely. Meg is találják, és onnantól fogva a hívek nagy számban keresik fel ezt a kegyhelyet. 18. században Batthyány Eleonóra, aki abban az időben kastély urának a neje, fiolába foglaltatja Krisztus vérét, üvegfiolába, és egy úrmutatóhoz hasonló szép szentségtartóba helyezi, és a mai napig így tisztelik a horvátok Krisztus szent vérének az erekjéjét. Miért beszélek erekjéről, és miért nem oltári szentségről? Az egyház az oltári szentségben vallja Krisztus valóságos jelenlétét, addig, amíg a színek nem romlanak meg. Az egyháznak a jogkönyve az leírja, hogy gyakran újítsák meg a szentségi színeket, legalább 2 hetente, nehogy ugye olyan változások legyenek, akár nedvesség folytán, vagy akár más valamilyen behatás folytán, hogy ugye az oltári szentséget azt tönkre tegye. Mert onnantól fogva már nem oltári szentség. Ugye a tálcázás is azért van a szentmisén, mert amíg látható az oltári szentség, addig hisszük, hogy jelen van benne Jézus Krisztus. A másik jól dokumentált kegyhelye Magyarországnak, Szentvér kegyhelye, az Bátán volt. Báta a pécsi egyházmegyében van, Mohács fölött, és egészen 1539-ig országos látogatottságú búcsújáróhely. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor kerül oda az a szentostya, amely ilyen vércseppek vannak. Tehát a pap felmutatta az ostyát, és vércseppeket látott rajta, és ezek így maradtak meg, piros vércseppek, a maga teljes frissességében. Ez is egy része egyébként a csodának, hogy nem porlik szét az az ostyadarabka, és a vér sem feketedett meg rajta, hanem megőrizte a frissességét. 1412-ben Garai, aki egy vesztes csata után, ugye ő lesz majd Hunyadi Jánosnak a nagy ellenfele, Garai fogságba kerül Boszniába, és hosszú fogság után sikerül kiszabadulnia, és akkor hálából a bilincseit elviszi a bátai Szentvér templomba, Bencés apátság egyébként, és a bencés szerzetesek gondozzák Krisztus szent vérének az erekjéjét. 1434-ben 4. Jenő pápa Zsigmond király kérésére a győri székesegyházban lévő Szentvér erekje és a bátai Szentvér erekje látogatói és tisztelői számára teljes búcsút engedélyez, amit a halál óráján fog elnyerni az illető, valamint a kor szokásának megfelelően 15-ször 40 napi búcsút. Ez a részleges búcsúnak a korabeli megnevezése. Magyarországon a bátai Szentvér kegyhelyet a Hunyadi család fogja felvirágoztatni. Furcsa módon, hiszen a Hunyadiaknak Bátán és környékén nincsen birtokuk. Azonban 1440-ben Báta mellett van Hunyadi Jánosnak egy győztes csatája, amiben megveri Garai Lászlót és Erzsébet özvegy királyné szövetségeseit Ulászló király képviseletében, és innentől kezd Hunyadi Jánosnak országos jelentőségűvé válni a pályája, innentől fogva majd kinőni magát a törökverő hőssé, aki 1456-ban ugye Nándorfehérvári győzelem után hunyja le a szemeit. És ebben a 16 évben a Hunyadi család jelentős adományokat, jellemzően miseruhákat, illetve nagyon értékes palástokat, dalmatikákat adományoz a kegyhelynek. Amikor Hunyadi Jánosnak az idősebb fiát, Hunyadi Lászlót halálra ítélik, akkor Bátára, a Szentvér templomba egy fekete miseruhát, egy arannyal átszőtt fekete miseruhát küldet, és azzal a meghagyással, hogy ebben a miseruhában az apát mondjon érte gyászmisét. Hunyadi Mátyásról tudjuk, hogy 1462-ben két álló hétig tartózkodik Bátán, ezzel is kifejezésre juttatva a Szentvér iránti tiszteletét. A bátai templom ezután még majd ékeskedik a Hunyadi család többi tagjának, Szilágyi Erzsébetnek, az édesanyának, illetve a leszármazottnak, Korvin János hercegnek az adományaival. Ők is miseruhákat adományoznak. Második Lajos királyunk 1526-ban a mohácsi csata előtt Bátán járul utoljára szentségekhez. Ott hallgat szent misét, ott részesül a Szent Jónás és a Szent Áldozás szentségében, és onnan indulnak majd a mohácsi csatatérre a magyar csapatok. 1539-ben végleg feldúlja a török Bátát, a bencések elmenekítik az erekjét először Pannonhalmára, majd később ismeretlen helyre, és innentől fogva ez az erekje ez elenyészik. Van azonban egy máig fennmaradt erekjénk, igaz nem a mai Magyarország területén, Garamszent Benedeken. Ez egy külön erekje típus, ugyanis szentföldi eredetű. A keresztes háborúk idején, ugye gondoljunk arra, hogy amikor a Bánkbán játszódik, és megölik benne Gertrudis királynét, az azért van, mert II. András magyar király a Szentföldön hadakozik. Hogy ez a hadjárat, ez most mennyire volt eredményes, vagy ilyesmi, ezt hagyjuk most meg más történészeknek, hogy ezen elmélkedjenek. A lényeg az, hogy a magyar király hadjáratot vezet a Szentföldre, és onnét a magyar király méltóságához illően számos erekjével térnek haza, és ezek közül az egyik a hagyomány Veronika kendőjének tartja azt a darabkát, ez egy szövet darab, egy véres szövet darab, amit hát Bátára kerül. Ez a hagyománynak az egyik változata. A másik változata az úgy mondja, hogy Veronika kendőjéből kapott egy darabot Mátyás király, és ő adományozza Garamszent Benedeki bencés apátságnak ezt az erekjét. De ez is szentföldi eredetű erekje, tehát nem tudjuk pontosan. A Szentföldről ugyanis Ilona császárné, aki ugye Nagy Konstantinnak az édesanyja, elkezdi a Jézus életére vonatkozó emlékeket gyűjteni, illetőleg az adott helyeken templomokat emelni. És innentől fogva a keresztény uralkodók, ha nem is kötelességüknek tartják, hogy a Szentföldre menjenek, de aki eljut közülük a Szentföldre, az igyekszik Ilona császárnénak a példáját követve, maga is valamilyen szentföldi emlékkel, modern szóval, csúnya szóval, szuvenírrel hazatérni. A vallásos ember azonban nem ismerte a szuvenírnek a fogalmát, ismerte viszont az erekjéknek a fogalmát. Az erekje kultuszában ugye a keresztény hívő meggyőződéssel vallja, hogy az adott szent, akitől az erekje származik, az kvázi valóságosan jelen van azon a helyen, ahol az ő erekjéjét tisztelik. Garam Szent Benedeken az erekjét Rudnai hercegprímás 1820-as években hitelesíti. Káplán volt ugyanis valaha ő Garam Szent Benedeken, és emlékezett káplán korából, hogy volt ez az erekje, és arra is emlékezett, hogy nincsen semmiféle irat hozzá. Ezért ő, mint Magyarország prímása, a pecsétjével hitelesíti az erekjét. Az erekjének ugyanis nagyon fontos, hogy hitelesnek